Pál apostol mondja, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 381-es énekünket keressük ki énekes könyvünkből, a 255-ös dallamára éneklendő, a 381-es dicséret első verse, így kezdődik, Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk.
Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk, könyörgéssel te hadődbe járulunk, kikes zsinalomnak gögyén nyomorgunk, te légy nékünk, segítségünk oltalmunk.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! A 381-es dicséretnek a második és a harmadik verseit énekeljük most, testvérek, elmerültünk a sok nyomorúságban, éjjel-nappal vagyunk szomorúságban.
Elmerültünk a sok nyomorúságban, éjjel-nappal vagyunk szomorúságban. Sanyarúságban az ellenségnek vagyunk ő torkában, de átadjuk anya szent egyházunkat, hiszük, hogy jól látod nyájinkat, elmerülni ne hagyd kicsiny hajódat, parancsolj és csendesítsd a
mi együtt létünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta élete, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Isten igéjét, amelyet olvasok a sorozatunkban. Még mindig az 1 Mózes 16-osnál járunk, úgyhogy ebből a fejezetből valamennyi verset, tehát az igehely, Mózes első könyve, 16-os fejezet, Hágár és Izmael történeténél járunk az ősatyák sorozatban. Hallgassuk tehát az élő Isten igéjét. Száráj, Abrám felesége, nem szült neki. De volt Szárájnak egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve. Száráj ezt mondta Abrámnak. Íme az Úr nem engedett szülnöm, menj be a szolgálomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Abrám Száráj szavára. Akkor Száráj, Abrám felesége fogta szolgálóját, az egyiptomi Hágárt, és férjének Abrámnak adta, hogy legyen az asszonya. 10 esztendővel azután, hogy Abrám megtelepedett Kánán földjén. És ő bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett, amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Ezért Száráj azt mondta Abrámnak, miattad ért engem sérelem. Magam adtam öletbe a szolgálómat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az Úr. Abrám így felelt Szárájnak, hiszen kezedben van a szolgálód, csinálj vele, amit jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száráj, hogy az elfutott tőle. Az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van, és ezt mondta, Hágár, Száráj szolgálója, honnan jössz és hová mégy? Ő így felelt, úrnőm elől, Száráj elől futok. Azt mondta neki az úrangyala, tér vissza úrnőtöz és alászkodj meg előtte. Ezt is mondta neki az úrangyala, nagyon megsokasítom a te utódaidat annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Majd ezt mondta neki az úrangyala, íme teherbe estél és fiút fogsz szülni. Nevezd Izmáelnek, mert hallott az úr nyomorúságodról, szilaj ember lesz ez, kezet emel mindenkire, de rá is mindenki. Kárt tesz testvéreinek, ahol csak tanyázik. Azután így nevezte az urat, aki szólt hozzá, te vagy a látás istene. Mert ezt mondta, én is láthattam itt, aki engem látott. Ezért nevezik azt a kutat Beér Lahajróinak, ott van most is Kádés és Bered között. Ezután fiút szült Hágár Abrámnak, Abrám Izmaelnek nevezte a fiát, akit Hágár szült. Abrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Abrámnak. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, értek, imádkozzunk. Áldott légy, Urunk Istenünk, hogy újra és újra megszólítasz, igédet adod nekünk, és úgy szeretnénk valóban felfedezni a te igédben azt a hatalmas szeretetet, amellyel te közeledsz felénk. Vágyunk igédben téged meglátni és veled találkozni. Köszönjük, Urunk, hogy sokszor megadtad ezt már a földi életünkben, hogy az ige hirdetésen keresztül te veled találkoztunk lélekben. Köszönjük minden megszólító szavadat, minden érintésedet, mindazt, Urunk, amikor bennünket a te igéd utolérhetett. Azt is köszönjük, amikor megerősítettél, vigasztaltál, fölemeltél, de vágyjuk neked megköszönni azt is, amikor a te igéd megintett, amikor a te igéd megfeddett, hiszen javunkra teszed ezt, mert azt akarod, hogy éljünk, és kegyelmet találjunk nálad. Áld meg, Urunk, a mai igét, hadd szóljon bele a mindennapjainkba, az életünkbe, hadd ismerjük meg belőle Jézus Krisztust, hadd legyen egyre világosabbá előttünk az evangélium, hogy mi az a hatalmas szabadító tett, amely életünket megmentheti. Így láttasd meg hitünk szemeivel ma is Jézus Krisztus személyét, az ő szeretetét, a váltság hatalmas csodáját. Hadd bízzuk rád a gyülekezet betegjeit, szenvedőit, műtétesekért, lábadozókért, kórházban levőkért könyörgünk. Könyörülj meg rajtuk, hajolj le betegjeink nyomorúságához, vigasztald őket, áld meg őket gyógyulással, veled való közösséggel, kegyelemmel. Könyörülj a szenvedőkön, árvákon, özvegyeken, gyászoló szívűeken. Minden hozzád kiáltónak imáját hallgass meg Jézusért. Hajolj le hozzánk, végtelen szeretettel téged várunk. Amen. Készülődjünk testvérek az ige hirdetés hallgatásához. A megkezdett énekünknek, a 381-es énekünknek most a negyedik versét énekelve, a negyedik vers így kezdődik, ébredj Uram, mert immár elmerülünk.
Ébredj Uram, mert immár elmerülünk. Veszed elmes a bokban elsüllyedünk. Szükségünkben te hozzád esedezünk. Jézus Krisztus, hallgass meg téged, kérünk.
Bizonságtételem alapigéjét olvasom előttetek a Galata levélből, Pál apostolnak a Galácia beli gyülekezethez írott leveléből, annak a negyedik fejezetéből, a 21-estől a 31-es versig. Pál apostol ugye egy zsidó rabbi volt, aki Jézus Krisztus tanítványa és apostola lett, és Van egy gyönyörű ige szakasz, amely Hágár és Sára történetét magyarázza, annak a szimbolikus üzenetére mutat rá. Sokszor mondtam már a gyülekezetnek, hogy az ószövetségi történetekben ott van az evangélium, ott van Jézus Krisztus, csak előképekben, szimbólumokban, és a múltkor néztük Hágár és Sára történetét, hogy mennyi mindent üzen. Ma ugye tovább lépünk, ugyanez a történet, a szimbolikus üzenetére fogunk figyelni. Az élő Isten igéjét, tehát most a Galata 4-ből olvasom, 21-től a 31-es versig. Mondjátok meg nekem, ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok-e a törvényt? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való pedig az ígéret által. Ennek más értelme van, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. Mert megvan írva, újjong te meddő, aki nem szültél, vigagy és örvendj, aki nem vajudtál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák szerint az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint itt, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem fog együtt örökölni a rabszolganő fia a szabad asszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, az egész világon, hogyha megnézzük a vallásokat, akkor azt lehet megállapítani, hogy alapvetően kétfajta istentisztelet van. Az egyik fajta istentiszteletben az ember a saját teljesítményét viszi oda Isten elé. Ez mindig így volt. Nézzétek a bűneset után a legelső, amit olvasunk, hogy Kain és Ábel áldozatot mutat be, és Kain és Ábel áldozatának is megvan a szimbolikus jelentősége. Kain a föld terméséből vitt áldozatot, vagyis úgy akart Isten előtt kedves lenni, hogy ez vagyok én, ez az én teljesítményem, ezt mutatom neked. De az elveszett bűnös ember nem állhat meg a saját teljesítményével az élő Isten előtt. Ábel áldozata, aki bárányt vitt, kifejezi a megváltóra való, a kegyelemre való rászorultságot. Ő nem a saját teljesítményei alapján akart megigazolni Isten előtt, hanem a bárány áldozat mindig kifejezte azt, hogy szükségem van egy helyettes, engesztelő áldozatra, egy megváltóra, aki engemet kivált az ítélet alól, egy megváltóra, aki én helyettem megbűnhődik, és én így életben maradhatok. Alapvetően két fajta istentisztelet van. Az egyik fajta, amikor az ember a saját teljesítményével akar Isten előtt megigazolni, a másik fajta teljesen más. Ott pedig ráhagyatkozik az elveszett bűnös, az őt szerető és ingyen kegyelmet, szabadítást adó Istenre. A mai történetünk ugye erről beszél, Hágár és Sára történetét olvastuk ma is, mint múltasárnap, ma a szimbolikus üzenetére fogunk figyelni, és a mai címünk így hangzik, a kétfajta istentisztelet. Egy kicsit elevenítsük föl ezt a történetet, és egy picit a múltkori üzenetet is ismételjük át, hogy lássuk tényleg a teljes képet. Ugye 75 éves Ábrahám, amikor Isten elhívja, nincs gyermeke, és Istennek az ígérete az, hogy gyermeket adok neked. És ez a gyermek Sárától fog születni. Igen, tehát Sára által lesz neked gyermeked, és megszaporítom a te utódaidat. És Ábrahám hisz az Úrnak, bízik benne, eltelik 10 év, akkor már 85 éves, és először Sárának fogy el a türelme. És a türelmetlen hívő ember a hitetlenség talajára lép át, úgyhogy Sára azt mondja, hogy hát nem jött Isten, nem engedett szülnöm. Mit csináljunk, akkor mi emberi módon megoldjuk, amit Isten eddig nem oldott meg. Ábrahám és Sára hoz egy rettenetes döntést, egy borzalmas döntést. Ahelyett, hogy Isten drága ígéretébe kapaszkodtak volna, és azt várták volna hittel, hűséggel, türelemmel, Ehelyett letévednek a reménység talajáról, és az Isten ígéretét a saját erejükből próbálják betölteni. Mondtam nektek a múltkor, hogy az ókorban volt egy ilyen gondolkodás, hogyha egy úrnőnek a térdein szült a szolgálója, akkor kvázi azt a saját adoptált gyermekeként nevelhette fel, és így gondolkodik Sára, hogy így oldjuk meg azt, amit az Isten még nem oldott meg, Hágárt, a szolgálómat nekiadom a férjemnek, másodfeleségül, és majd az én térdemen szül, meg lesz a fiú, beteljesítjük Isten ígéretét emberi erőből. Ábrám hallgat itt a feleségére. Hozzáadják ugye Hágárt, Hágár teherbe is esik, és innentől kezdve ugye nincs becsülete Sárának. A régi korokban ugye a meddőség nagy szégyen volt egy asszony számára, szinte Isten ítéleteként néztek az ilyen dologra, és Hágár előtt nem volt becsülete innentől kezdve Sárának, aki megpróbált megint egy emberi megoldással itt ugye revansot venni, rosszul bánt a szolgálólánnyal, aki elszalad, Isten megkönnyörül rajta, megsajnálja, és angyalt küld, az jelenti ki, hogy hát meg fog születni a te fiad, Izmaelnek nevezd el, ugye ő az arabok ősatja, és elhangzik a profécia, amit ma a történelmet nézve tökéletesen látunk, hogy tényleg Isten pontosan tudja a dolgokat. Az arabokról való profécia így hangzik, hogy az angyal ajkáról, hogy szilai ember lesz ez, kezet emel mindenkire, de rá is mindenki, kárt tesz testvéreinek, ahol csak tanyázik. Ilyenek az arabok. Ábrahám és Sára saját erejükből akarták az Isten ígéretét betölteni, és Isten mindig alapelveket is tanít nekünk. Ábrahámnak és Sárának keservesen kellett megtanulnia, hogy amit vet az ember, azt aratja. Ők a testnek vetettek, és veszedelmet arattak belőle, mindmáig Ábrahám utódai a zsidók isszák azt a fekete levest, ami Ábrahám és Sára engedetlenségéből mai napig megvan. Hiszen az arabok mai napig a zsidók kiirtására törekszenek. Ugye Benjamin Netanyahu-nak van egy ilyen nagyon érdekes mondata, hogy ha holnapi napon letennék az arabok a fegyvert, akkor nem lenne többé háború, de ha mi Izraeliek letennénk a fegyvert, nem lenne többé Izrael. Valóban így van. Olyan gyűlölet veszi őket körbe, hogy muszáj nekik megvédeni magukat. Ha Ábrahám és Sára akkor Isten ígéretébe kapaszkodnának, az utódaik egy hihetetlen halálos fenyegetéstől lettek volna megkímélve évezredeken keresztül. Megszületik ugye Izmael, és 86 esztendős ekkor Ábrahám, még 14 évet kell várniuk, míg az ígéret gyermeke Izsák megszületik, és őt Sára szüli, úgy, ahogy Isten ezt megígérte, mert Isten soha nem marad adós az ő ígéreteivel és annak a beteljesítésével. De nézzük ennek a történetnek a szimbolikus üzenetét, hiszen ma erről tanít minket az ige. Az első pontunk, testvérek, hogy Ábrahám és Sárának a megoldása, hogy saját erejükből akarják ugye, megvalósítani az Isten ígéretét, azért is volt egy hatalmas hiba, mert ez az egész terv, és mindig az emberi megoldás, emberi erőforrásokra, jelen esetben itt Ábrahám teljesítő képességére épül. Ez az, ami Isten előtt utálatos. Ez az a típusú áldozat, amikor az ember a saját teljesítményével akar Isten előtt dicsekedni, megigazulni, jóvá lenni, bemenni a mennybe, üdvösséget elérni, hogy ezt én csináltam, ez én vagyok, én ilyen ügyes vagyok, ezt tettem le az asztalra, és ezért menjek be a mennybe. Rettenetesen bennünk van, testvérek ez. Borzasztóan bennünk van, mindenkiben. És azért is volt nagy hiba ez Ábrahám részéről, mert olyas valamit akartak emberi erővel elérni, ami tulajdonképpen Isten ígérete folytán már az övék volt. Isten ígérete ezt már biztosította nekik, az utódot, a jövendőt, de ők saját emberi erőből próbálták ezt elérni. A hitnek az útján soha nem támaszkodhatunk emberi erőre és emberi forrásokra. Ez egy nagyon fontos mondat, ez a második pontunk. A hitnek az útján soha nem támaszkodhatsz emberi erőre és emberi forrásokra, hanem csak egyedül Istenre, az ő erejére, az ő igéjére, az ő ígéreteire. Amikor ezt a történetet olvassuk, és már ugye a szimbolikus dolgait Galata levélből hallottuk az ige felolvasásakor, kezdjük látni és érzékelni, hogy mennyire külön választja Isten a mi tetteinkből azokat, amelyeket saját erőfeszítésből teszünk, és azt, amit hitből cselekedtünk. Amit az Isten ígéretére nézve, az Istentől kapott erővel, egyedül az Úrra támaszkodva cselekedtünk, ezek más megítélés alá esnek. Ezek áldottak, ezek a tettek, de amit saját erőből, a magunk forrásaira támaszkodva cselekedtünk, higgyétek el, az Isten előtt utálatos. Az utálatos. Ezért mondja a Heidelbergi K.T., hogy a legjobb cselekedeteink is bűnnel szennyezettek. Mert nem tudsz olyat csinálni, te se, én se, egyikünk se, amit saját erőből csinálunk, és Isten az tisztának, tökéletesnek, jónak tartaná. Mert az ő tisztaságához mérten a bűnös embernek a tettei elégtelenek. Még a legjobb cselekedeteink is, csak ezt a mi szívünk borzasztóan nehezen tudja elfogadni. A Galata levélből olvastam egy igerészt, és mielőtt az igerésszel foglalkoznánk, kell beszélnem nektek Galácia-beli gyülekezetnek a rövid történetéről, hiszen azért születik meg ez a Galata levél, mert történik valami, ami, hát hadd mondjam így, talán Pál apostolt ezt hozta ki legjobban a sodrából. Ha végignézitek Pálnak a 13 levelét, a legkeményebb hangnemben a Galata levélben ír. Nagyon kemény szavakat használ. Ó, esztelen Galaták, ki igézett meg titeket, hogy letértetek az evangéliumról. És ilyeneket mond, hogy ha valaki más evangéliumot hirdet, még egy mennyből jött angyal hirdetni, és más evangéliumot, átkozott legyen. Ilyen kemény mondatokat találunk a Galata levélben. Mi történt ott? A Galácia beli gyülekezet Pál apostol ige hirdetésére megtér, megalakul, Jézus Krisztus evangéliumát elfogadják, az Isten értük való kegyelmes cselekedetét hitből ragadják meg. Pál megy tovább, hirdeti máshol az igét, és érkeznek ebbe a gyülekezetbe tévtanítók. Zsidó származású tévtanítók, és ezek a tévtanítók azt adják be tévtanításként a Galatáknak, hogy ja, nem elég hinni Krisztusban, oda kell tenni Krisztus kegyelme mellé, ami emberi cselekedeteinket is, úgyhogy tartsátok meg a törvényt, a mózesi törvényt tételesen, metélkedjetek körül, tartsatok szombatot, mert vasárnapot, és Mózes teljes törvényét. Mert ha így cselekedtek, akkor fogtok üdvözülni. És a szegény gyermeki hitben járó galaták leállnak egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit talajáról, és visszatérnek a törvény cselekedeteihez. És erre a szituációra születik meg a dörgedelmes Galata levél, amelyben Pál végig magyarázza, hogy hát esztelen galaták, hát pont ebből szabadított meg Isten, hogy ne azon az alapon álljunk, hogy a saját teljesítményünkkel akarjunk megigazulni, mert ez nem lehetséges. Az egész Ószövetségnek ez volt a funkciója, Isten, amikor törvényt adott a népnek. A törvénynek ez a szerepe, hogy megláttassa az emberrel, hogy önerőből ember nem tudsz megigazulni. Nem tudsz igazzá lenni Isten előtt. Önerőből nem tudunk olyan cselekedni, felmutatni, hogy az Isten azért tárva kinyissa a menny ajtaját, hogy kedves szolgám, csodálatos vagy, akkor bemehetsz ezért a mennybe. Nem tudunk olyat tenni. Szükség van a megváltóra. A törvény ismeretéből következik az elveszettségünk meglátása. Hogy az ember az elveszett állapotban nem tud eleget tenni a törvénynek. Egynek sem. Nem tudunk megfelelni az Isten igazságának önerőből. Ezért van szükségünk egy megváltóra, aki helyettünk engedelmes volt, egy megváltóra, aki helyettünk meg is bűnhődött a mi bűneink miatt, levette rólunk így az ítéletet, ezért van szükségünk egy kegyelmes Istenre, aki látja, hogy mi csőttömeg vagyunk, de lehajol hozzánk ingyen kegyelemből, és a megváltásban az ő szeretetét adja. Ingyen. Erre van szükségünk. Ezért születik meg ugye a Galata levél, és ezért akarja Pál olyan hihetetlen vehemenciával ezt megmagyarázni nekünk, visszanyúlva az ószövetségi szimbólumokhoz, hogyha nézzétek már meg, hogy hogyan is volt ott. Hágár és Sára. De majd mindjárt oda fogunk élni. Amit Isten igéje egymással szembe állít, az a test cselekedetei és a hitnek az útja. A test cselekedetei és a hitnek az útja, ez mindig szembe van állítva. Aki a test cselekedetei útján van, vagyis törvény által akar megigazolni, az előbb-utóbb észre kell, hogy vegye, hogy ez nem sikerül, csak az ember vak. Rengeteg bűn van, amit az Istentől távol levő ember nem lát. Nem látja a bűnt bűnnek, nem látja magát olyannak, amilyen. Mert megvakít a bűn. Rengeteg törvényvallás van szerte a világon, és hadd mondjam el nektek, hogy sajnos néhány keresztény felekezet is elmutálódott törvényvallássá. Minden olyan felekezet, ami a szabályok sokasságát tolja rá a híveire, hogy ezt csináld, azt csináld, ekkor nem ehetsz, akkor ehetsz, ekkor így csinálj, akkor oda menj. Az gyakorlatilag a törvény útján való megigazulás talajára vezeti a híveit. Azt mondja az Isten igéje, hogy ez a talajon átok van. A római levelet is elolvassuk, a Galata levelet is elolvassuk, akkor azt mondja Pál ott, mind a két levélben, hogy a törvény alatt levők átok alatt vannak. Hágár, ez a sínai hegyi szövetség, ez szolgaságra szül. Ebből megigazulni nem lehet. Megvan ugyan írva, hogy aki a törvényt cselekszi az él általa, de arra kell rájönnie a törvényt cselekedni akaró embernek, hogy nem tudom megtartani a törvényt. A legkisebb parancsolatot nem tudjuk megtartani. Mert benne lesz a hiú dicsőség, vágyunk az önzésünk, akkor valamit csinálunk esetleg jól, abban is ott van a szívünk hátsó szándék, hogy most akkor úgy tetszek magamnak, és olyan jó lenne, ha megdicsérnének, érte? Na ezért lenulláztuk a jó cselekedetet. Nem tudunk jót tenni. Semmit. A test cselekedeteivel szemben ott van a hitnek az útja. Ez egy másik út. A hitnek az útján rádöbben az ember, hogy egy elveszett csőttömeg vagyok. Isten semmit nem tud velem kezdeni, mert nem tudom megtartani a törvényt. Szükségem van egy én hozzám ingyen kegyelemmel lehajoló szerető Istenre. A kegyelem útján, a hitnek az útján nem akarja az ember odavinni a tetteit és a cselekedeteit Istennek. Ott nincsenek érdemszerző jó tettek. Ott nincsenek piros pontok, amivel az ember dicsekedni akar az Istennek. Ott csak az a mondat van, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Avval kezdtük, hogy alapvetően kétfajta istentisztelet van. És alapvetően kétfajta sorba lehet besorolni, ugye vallásokat is. Vannak a törvényvallások. Van az a fajta istentisztelet, amikor az ember a teljesítményével akar Isten előtt hencegni, megigazulni, kiérdemelni az üdvösséget, megszolgálni az örök életet. És van a másik út, amikor az elveszett bűnös ember megragadja hitben a neki ingyen fölkínált kegyelmet. Nagyon nagy különbség van a két út között. Nagyon nagy különbség van a két út között. Hallgassuk most meg még egyszer a Galata 4-ben, hogyan magyarázza Pál a rabbi, aki ugye az Ószövetséget tanulta. Ő ezért rajongott. De amikor Jézusé lett, meglátta úgy az Ószövetséget, amit Isten kinyitott neki a lélek által, ahogyan az van, ahogyan az Ószövetségben el van rejtve, már a törvények történetei között is, a kegyelemből hitáltal való megigazulás. Mondjátok meg nekem, ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok-e a törvényt? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való pedig az ígéret által. Ennek más értelme van, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgasságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgasságban van fiaival együtt. Ugye törvény által akarnak megazulni. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk, mert megvan írva, újjong te meddő, aki nem szültél, vígadj és örvendj, aki nem vajutál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák szerint az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerint, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem fog együtt örökölni a rabszolganő fia a szabad asszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabad asszony gyermekei vagyunk. Gyönyörűen magyarázza Pál. Az egyik út, amiben a galatákat belevezették a tévtanítók, ott arról van szó, hogy ja, hát, ha ezt teszed, azt teszed, így viselkedsz, akkor fogsz üdvözülni. Olyan jó, hogy ez nem így van, testvérek. Mert nem mi tőlünk függ az üdvösség. Hogyha attól függne a te üdvösséget, hogy te mit csinálsz, és te hogyan viselkedsz, akkor elvesznénk te is, én is, mindannyian. De az evangélium mást mond. Sára, az ígéret szerinti gyermek, ugye Izsák, itt ugye a szimbolikus szövetségben azt mondja, hogy ez evangélium, ez Jézus Krisztusra mutat. Arra mutat rá, hogy az nem az embertől függ, mert az ember semmi. Kitől függ? Istentől. Minden Istentől. Attól függ, hogy mit tett érted Isten a megváltóban, Jézusban. És ő mindent megtett. Úgyhogy nem a magunk cselekedetei által akarunk megigazolni az Isten előtt, hanem egyedül a Jézus Krisztus engesztelő áldozatába vetett hit által. És amikor Isten tiszteletet tartunk, akár odavisszük a magunk hódolatát, este az imádságodat, vagy reggel, amikor az Úr elé mész, a hívő ember nem a saját tetteivel megy Isten elé. Nem azt mondja el, hogy Uram, ezt tettem tegnap érted, amazt tettem érted, én ilyen jó vagy. Nem ezt tesszük. Hanem úgy megyünk oda, hogy Uram, köszönöm, hogy te szerettél engemet már Jézusban a teremtés előtt. Köszönöm, hogy igent mondtál az én csőd tömeg életemre. Köszönöm, hogy szolgáltál nekem az Úr Jézus Krisztusban, hogy én éljek. Köszönöm, hogy ott Jézusban te bűnhődtél meg az én minden bűnömért, hogy enyém lehessen a kegyelem. Köszönöm az ingyen kegyelmet, amihez én semmit nem tudtam és nem tudok hozzátenni, csak elfogadni, megköszönni, hálás lenni egy életen át. Ez a kegyelemnek az útja, ez az új szövetség. Az evangélium nem más, mint az elveszetthez, az Isten végtelen nagy lehajlása, amikor a megváltásban nyújtja ingyen a szabadítást. Ennyi. A köszöntő igaz Efézus 2:8-9-es igeverse volt, sokszor előjött, ismeritek mindannyian, kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ha az evangéliumot megragadjuk, akkor minden mást ki kell engedni a kezedből. Aki vagy, amit elértél, amit tettél Istenért és az Isten országáért. És csak Jézus. Megkérdezi tőlünk ez a történet, hogy amikor az Isten elé járulsz, kedves testvérte, mire támaszkodsz? Kétfajta istentisztelet van. Vagy a saját tetteidre és érdemeidre támaszkodsz, akkor nem fogsz soha megigazulni. Vagy egyedül az érted, szolgáló, Jézusban megváltást nyújtó Isten tettére, cselekedetére támaszkodsz. Akkor megigazulsz. akkor élni fogsz örökké. Teljesítményed által akarsz közeledni az Istenhez, akár ma, vagy bármelyik nap, vagy egyedül az Isten érted való tettére támaszkodsz. Hadd mondjak valamit a testvéreknek. Az egyik nagy keresztény tanító mondja el, és nagyon igaza van egyik könyvében, hogy nagyon sokszor a hívő ember is így gondolkodik, mert bennünk van az, hogy amit csinálunk, az számít. Bennünk van az, és azt mondja ez a keresztény tanító, hogy nagyon sok komoly hívő keresztény is úgy gondolkozik, hogy ma egy kicsit hatásosabban tudok imádkozni, hatékonyabban tudok Isten felé közeledni, mert az elmúlt pár napban engedelmesebb voltam. Ugye mennyire így gondolkodunk? De ez nem így van ám. Mert Isten Jézusért fogad el. Istenhez te Jézusért közeledhetsz. A kegyelmet, a bűneid bocsánatát egyedül Jézusért kapod meg. És van valami, amire Isten igéjét fölhívja a figyelmet. A galatákat erre a talajra vezették a tévtanítók. Nem úgy van az, hogy az üdvösség az Jézus Krisztus kegyelme plusz az én tetteim, mert akkor gyakorlatilag a keresztet megfosztottuk a dicsőségétől, Jézus Krisztust a megváltás munkájától, mert hát hozzáteszem én is a megváltáshoz az én részemet. Nincsen mi részünk. Vagy ha így akarom fogalmazni, akkor értsük jól, a mi részünk csak a hit. Nagyon fontos tanítás. Protestáns egyházak drága tanítása a Biblia alapján, és a reformátorok fölfedezték, hogy a középkori egyház ezt rosszul tanította, hogy nem a cselekedeteink és Jézus Krisztus, hanem csak Krisztus. Nem a mi teljesítményünk és hozzáadva Jézus teljesítménye, hanem csak az Úr Jézus Krisztus érdeme. A mi oldalunkon nulla van, és Jézus Krisztus oldalán van a 100%. Csak Krisztus, egyedül és csak is ő. Isten annyira szeretett téged, hogy amikor meglátta az elveszett embert te benned, meg én bennem, és látta, hogy mi javíthatatlanok vagyunk, menthetetlenek vagyunk. Magunk ereje szerint üdvösséget elérni soha nem tudunk. Akkor Isten az ő végtelen szeretetével úgy döntött, hogy ő fog közbelépni. Van egy ige az Ószövetségben, amikor azt mondja Isten, hogy amikor látta, hogy nincs ott senki, aki segítsen, akkor megindult a szíve, és azt mondta, hogy akkor én jövök. Akkor én segítek, én szabadítok. Isten így tett velünk. Amikor látta, hogy nincs közöttünk alkalmas megváltó, mert minden ember bűnös, és eleve ott kezdődik a megváltónak a kritériuma, hogy a megváltónak bűntelennek kell lenni, akkor lehet-e ember közöttünk a megváltó? Nem. Az első kritériumnak már nem felelünk meg. Ezért lett az Isten emberré. Ezért öltött az Isten Jézusban emberi testet. Mert az emberért embernek kell eleget tenni, ezt is követeli az Isten igazsága. De ennek bűntelennek kell lenni, és el kell tudni hordoznia a bűn ellen való harag súlyát. Erre viszont csak Isten képes. Ezért hiszük és valljuk, amit a Biblia mond, hogy Jézus Krisztusban maga az Isten hajolt le. Isten lett emberré, és Jézus egyszerre ember, és egyszerre Isten. Bűntelen volt és tiszta. Kielégítette az Isten igazsága felé azt, amit mi nem tudtunk, az engedelmes életével, és kielégítette az Isten igazságát a mi ítéletünk elhordozásával is. Tökéletesen eleget tett mindennek. A 100%-ot nyújtotta. És mi a 0%-os senkik elveszettek, megkaphatjuk az ő érdemét ingyen. Csak el kell hinned, el kell fogadnod, meg kell köszönnöd. És Isten úgy tekint rád, az a tied. Isten úgy tekint a Jézus engesztelő áldozatába vetett bűnösre, még a legnagyobb, legmacskosabb bűnösre is, mintha soha nem követett volna el bűnt. Ugye kell nekünk Jézus? Ugye kell neked az Úr Jézus? Kelljen neked, testvér? Mert ha ő nem kell, akkor elvesztél. Tedd félre az érdemeidet, a jó cselekedeteidet, mindent, és ragadd meg Jézus Krisztus engesztelő áldozatát. Ma is egy történettel fejezem be, nagy francia forradalom idején, ugye hát a szegény nép elég komolyan revansot tudott venni az őket kifosztó és évszázadokig sanyargató gazdagokon, és hát rengeteg gazdag és a jobbágyait, parasztjait, szegényeket elnyomó gazdag embert juttattak giotin alá. Följegyeztek egy esetet, hogy hát ezek a gazdagok, amikor látták, hogy hát itten közel a vég, hogyha mit játsszuk tovább a Márkit grófot meg az uraságot, próbáltak elmenekülni az országból, és nem egy úgy csinált, hogy akkor parasztnak öltözött, és szegényes, rongyos ruhákba, mint a nép szegénye próbált menekülni, és följegyeztek egy de Condon C. nevű Márkit, aki ugyanígy áruhában, paraszti ruhában próbált menekülni, és egész jól ment neki több napon keresztül, már majdnem kiért az országból, amikor elkövetett egy hibát. Bement ugye egy fogadóba, ami tele volt valódi parasztemberekkel, és rendelt omlettet egy tucat tojásból. Egyből mindenki tudta, hogy ez nem igazi paraszt. Mert ők egyikük sem tudta ezt megengedni, hogy egy tucat tojásból rántott át, örültek, hogyha egy vagy kettő tojásba jutott, és egyből elő is vették, és az életébe került ennek a Márkinak. Miért mondom el ezt a történetet? Azért, testvérek, mert ugye milyen nagyon nehéz kiadni magunkat másnak, mint akik vagyunk. Lehet, hogy egy ideig megy, de utána előbb-utóbb eláruljuk magunkat. Kibújik belőlünk, hogy mi milyenek vagyunk. Nagyon kibújik belőlünk, hogy milyenek vagyunk. Amikor az ember azt a fajta istentiszteletet választja, hogy a saját teljesítményemmel akarok megigazulni, ez vagyok, ezt hiszem oda, amit letettem az asztalra, lehet, hogy ez egy ideig úgy tűnik, hogy jól megy. És az ember úgy elaltatja magát, hogy én nagyon kedves vagyok Istennek, mert én ezt meg ezt tettem az Isten országáért, az egyházért, meg így, meg úgy, meg milyen jó ember vagyok. De előbb-utóbb kijön a mi gonoszságunk, alkalmatlanságunk. És előbb-utóbb kiderül, hogy szükségünk van a megváltóra. Ismeritek a történetet, már meséltem egyszer régen, hogy Spurgeon az igehirdetők fejedelme volt egy konferencián, ahol az egyik előadó azt a tévtanítást vallotta, hogy eljött jutni itt a földi életben a bűntelenség állapotába. Hát nem lehet, de ezt vallotta. És Spurgeon nem szólt semmit, meg nem jelentkezett, viszont másnap, a konferencia másnapján oda lopakodott az előadó mögé, egy kanna tejjel és a fejére öntötte, hogy megbizonyosodjon, hogy tényleg megszabadult-e, és eljutott-e ugye a bűntelenség állapotába az előadó. És hát ugye olyan szitkozódásokat művelt az illető, hogy kiderült, hogy hát nem jutott el az illető. Így bizonyosodott meg. Spurgeonnek megvolt az a kis szent humora, amit a prédikációiban is használt, és hát itt egy elég komoly leleplező dologgal élt, hogy ezt a tévtanítást leleplezve. Másnak mutatni magunkat emberek előtt lehet, hogy egy ideig megy. Isten előtt soha, egy másodpercig sem. Isten tökéletesen tudja, hogy utolsó elveszett csőttömeg mindegyikünk. Én is, te is. És szükségünk van a megváltóra. És ő megszánt, megsajnált, és eljött Jézusban, hogy legyen nekem is, neked is megváltód. Legyen a te életedért engesztelő áldozat. Bele tudj kapaszkodni a te elveszett életedben, abba a megváltóba, aki mindenért eleget tett. Ragadd meg Jézust. Akkor van üdvösséged. Amen. 338-as ének harmadik versét énekeljük, testvérek. Így kezdődik a 338-as ének harmadik verse. Tisztogass bár bajjal olykor engemet, kegyelmeddel szenteld szenvedésemet.
Tisztogass bár bajját, olykor engemet. Kecselmet eszemtet, szenvedésemet. Bár e test erőtlen, te oltárodon, keserű pohárral itt elágozom.
Hagyjuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, megvallani, amit a mi szívünk annyira nem akar meglátni, hogy bennünk vannak a kaini vonások, ami az áldozatát illeti mindenképpen, Urunk. Bennünk van az a cselekedni való vágy, hogy előtted jó színben tűnjünk fel. Bennünk van, hogy a mi cselekedeteinkkel, érdemeinkkel, jó tetteinkkel közeledjünk hozzád. És bennünk van, Urunk, hogy így akarjuk kiérdemelni az üdvösséget. Sőt, ami szívünk titkon úgy is gondolja, hogy mi megérdemeljük azt. Urunk, köszönjük, hogy te ismered az emberi szívet, a mi szívünket is. És pontosan tudod, hogy az ember valójában menthetetlen. Nem tudna önerejéből megjavulni, megtisztulni. Nem tudnánk megváltozni a mi gonosz szokásainkból, önzésünkből, haragunkból, indulatunkból egyáltalán nem tudunk megváltozni. Hatalmasat kellett cselekedned, hogy megments. És te bölcsességedben megkezdted a megváltás munkáját. Megígérted, hogy jön majd a megváltó. De hogy az ember meglássa, hogy kell is neki ez a megváltó. Te adtad a törvényt a Sínai hegyen, hogy az ember meglássa, hogy a te törvényednek, igazságodnak, szentségednek nem tudunk eleget tenni. Urunk, bocsáss meg, hogy még vallásos nevelésben is annyira ott vagyunk, hogy jobbnak gondoljuk magunkat másoknál, és úgy tartjuk, hogy megtartjuk mi a törvényt. Olyan döbbenetes az embernek a vaksága, és nem vesszük észre, hogy magunkat mindig nálunk rosszabb emberhez mérjük, aki mellett jobbaknak tűnünk. Bár csak megérteni a szívünk, hogy minket nem a másik emberhez mérsz, hanem Jézus tisztaságához, a te szentségedhez, és amellett mind tökéletlen, elveszett, bűnös csőttömegek vagyunk. Urunk, hadd tudja a mi szívünk magát megalázni, és elismerni ezt előtted. És hadd lássuk meg, hogy kell nekünk Jézus. Szükségünk van egy megváltóra, aki ingyen kegyelemből szeret, aki érdemeink ellenére, hiszen ítéletet érdemlünk, megbocsát, szolgál nekünk, kegyelmet ad, üdvösséget szerez. Urunk, ajándékozz nekünk Jézus Krisztus engesztelő áldozatába vetett igazi élőhitet, hogy ezt ragadjuk meg, és tisztíts meg a mi elménket, szívünket azoktól a tévtanításoktól, amikor úgy gondolkodunk, hogy Jézus Krisztus váltsága mellé mi oda tehetjük a saját tetteinket, cselekedeteinket, de így megraboljuk Krisztus dicsőségét. Egyedül ő váltott meg. Ő nyújtotta azt, ami miatt bemehetünk a mennybe. Ő a 100%, mi a nulla. Add, hogy Jézus érdemébe kapaszkodjunk. Elveszettként, érdemtelenekként, és üdvözüljünk. Áldott légy az evangéliumért, a te hozzánk való lehajlásodért. Dicsőség legyen neked, Istenünk. Amen. A csendes percben saját imánkat vigyük oda bizalommal Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fedjük az áldást, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Testvérek, a záró énekünk a 381-es dicséretnek a 6-os és a 7-es versei, majd utána a himnuszt is elénekeljük. Védelmezzed a te kicsiny bárkádat, benned bízik a te küzdő egyházad.
Védelmezzed a te kicsiny bárkádat, benned bízik a te küzdő egyházad. Te szent véred, véred te kihontottad. Elmerülni ne hagyd, ha megváltottad. Ne hagyd, kérünk, egyetlen egyéb úsunk. Jusson te, Shabbat.